Köszöntöm a hallgatókat! Augusztus 2-án elérte eddigi rekordalacsony vízállását a Velencei tó, és azért mondom, hogy eddigi, mert ma reggel már ennél is alacsonyabb 58 cm-es mélypontra süllyedt a tó vízállása. Ezt egyébként ellenőrizhetek a vízügy honlapján. A vízminőség egyébként azt mondják, hogy kiváló, bár volt olyan strand, ahol a strandolást megtiltották. A következő percekben arról lesz szó, hogy a negatív hírek hogyan befolyásolják az ingatlanpiaci keresletet a Velencei tónál. És akit kérdezek, itt van a vonalban Kovács Csaba, a Balla ingatlan agárdi irodavezetője. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Csaba, először is ugye te ott élsz a Velencei tó partján. A mindennapokat mennyire befolyásolja ez a vízállás? Ugye ilyen messziről ez nagyon félelmetesen hangzik.
Hát tulajdonképpen beszél erről mindenki folyamatosan, meg aki ugye lemegy a partra, az érzékeli, hogy olyan mélységekben van a víz, ahogy meglep bennünket. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk. Ma reggel például esett az eső, úgyhogy ilyesmibe tudunk egyelőre bízni.
És az ingatlan piacon mi a helyzet? Ott is kell várni az esőre, vagy sivatag van?
Az ingatlan piacot sokkal inkább ez a válsághelyzet befolyásolja. Tehát elsődlegesen nem a víz alacsony szintje kerül szóba, hanem sokkal inkább egyéb körülmények. A legjellemzőbb változás az az, hogy előtérbe kerültek az ingatlanoknál a különböző energetikai besorolások, illetve hát annak az ingatlanoknak a rezsiköltsége. Így beállt egy nagy változás abban, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok azok hirtelen a keresletük visszaesett, míg a relatíve kicsiknél, vagy amik egyébként energetikailag jobban hasznosíthatóak, ott viszont megnőtt a kereslet.
Hát ez várható volt, és ez gyakorlatilag minden piacon megfigyelhető. Ez egyébként a nyaralókra is érvényes, vagy itt most kifejezetten azokról a második otthonokról, vagy akár lakásokról, vagy olyan családi házakról, amit állandó lakhatásra vásárolnak, azoknál jellemzőbb inkább? Mert nyáron ugye ez nem annyira fontos kérdés. Vagy a hűtésnél legalább ennyire fontos? Tehát már ebben is gondolkodnak a vásárlók?
Ebben is gondolkodnak, de most már nincs olyan éles határvonal a lakás, illetve az üdülő ingatlanok között, tehát általában ezek övezeti besorolás alapján, illetve hát nyilván az építési engedély és használóvételi engedély alapján lettek így besorolva. Ugye mindkettőbe be lehet jelentkezni, amelyek úgy vannak megcsinálva üdülőként, hogy lakhatás céljára a funkciókat ellátják, ott ugyanolyan lakóingatlanként vásárolják őket a vevők, mintha egyébként nem üdülő lenne.
Az árakban mennyire jelent meg a rezsiköltségek egyre durvábbá válását? Jelentős négyzetméter elcsökkenést jelent ez bizonyos házaknál, vagy pedig csak a kereslet esett vissza, és semmilyen áron sem keresik ezeket az ingatlanokat?
Egyelőre nem mernék árakról beszélni, tehát elég rövid ideje és hirtelen pattant ki ez a rezsimizéria, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a keresleti igény esett vissza azoknál, amelyek nagyobb alapterületűek, illetve hát nincsenek szigetelve, vagy egyébként rossz besorolású ingatlanok energetikailag. Tehát négyzetméter árat nem mernék mondani, hogy visszaesés hogyan van, hiszen ahhoz még rövid volt az időszak, hogy ezt tudjuk értékelni.
De ha már itt ezt az energetikai tanúsítványt szóba hoztad, ugye én most adtam el lakást, tehát emlékszem rá, hogy ez egy ilyen szükséges rossz, hogy mindenki megkéri, aztán legyen ennyi. Gondolom neked is ez volt a tapasztalatod, hogy általában ezt így mindenki megcsináltat, nagyon nem foglalkozott vele. Akkor most el lehet mondani, hogy felértékelődött ez a tanúsítvány, vagy egyébként már korábban is foglalkoztak vele a vevők, hogy milyen energetikai besorolású az ingatlan, amit megvásárolnak.
Hát aki már régebben is távlatokban látta a jövőt, vagy legalábbis figyelte a piacoknak a mozgását, az tudhatta, hogy a energetikai tanúsítványt azt nem csak úgy egy ilyen indokolatlan céllal készíteti el az állam, és tette kötelezővé bizonyos ingatlanoknál, hanem ennek hosszú távon volt egy olyan tulajdonképpen paraméter jelzője, hogy mely ingatlan, milyen besorolásból, hova emelhető, és hát ez azért is egy valamennyire exakt forma, mert ez alapján lehet beállítani majd a későbbiekben valaminek az adózását, lehet valamiféle alapja annak, hogy valaki valamilyen hitelt vegyen föl rá. Nyilván most még ez jelenleg nem így van, de ennek valószínűleg egy egyébként hosszú távon ez az indoka, hogy ezért kellett ezt megcsinálni. A vevők meg az eladók azok gondolták, hogy ennek nem sok értelme van. Abból a szempontból egyébként mindenféleképpen jók ezek a tanúsítványok, hogy egy átfogó képet adnak a arról, hogy milyen szigetelése van, milyen a hőtartó képes, és ez alapján neki nyílt jelző számot. Tehát én korábban is arra azt gondoltam, hogy ennek van értelme, és érdemes volt ilyenre átérni. Nyilván hosszú távú kifutását nem látjuk.
Na, akkor beszéljünk egy picit még erről a vízhiányos történetről, már csak azért is, mert ugye te is említetted, hogy ez nem egy friss hír, vagy hát persze annyiból, hogy idén még ilyen alacsonyan nem volt a vízszintje, sőt, hát mivel rekordról beszélünk, eddig még valószínű, hogy nem volt ennyire alacsony a vízállás, de ez most már évek óta probléma, és ahogy szárad az ország is, úgy száradnak a tavaink is. Ezek szerint még egyáltalán nem foglalkoztatja a vásárlókat? Aki oda akar menni, az oda fog menni akkor is, hogyha 20 centis a vízállás?
Hát nyilván foglalkoztatja abból a szempontból, hogy mindenki megkérdezi, hogy most jelenleg hogy áll a tónak a vízszintje. Hát ez vizuálisan is ugye érzékelhető, meg aki például bármilyen vízi eszközzel próbál a tavon közlekedni, azt ezt jelentősen befolyásolja, de összességében azért mindenki bízik abban, hogy ez meg fog oldódni. Ha kicsit ilyen globálisan nézzük ezt a vízkérdést, és most nyilván ez itt nem számít a szakterületemnek, de azt azért el kell tudni mondani, és más szakterületekről szerzett információ alapján foglalnám inkább össze, hogy a országon belül a területeknek a víztartó képességét kell megőrizni. És itt a Velencei tónál is már több vízügyes szakember elmondta, hogy a legesleg nagyobb probléma az tulajdonképpen abból van, hogy a leeső esővíz nagy része az a szennyvíz csatornába elvezetésre kerül. Míg korábban ezek a vizek ugye közvetlenül befolytak a Velencei tóba, és ugye azzal a víz magasságot tudták tartani. És most mivel ezekből ilyen abszolút nem hatékony módon szennyvíz keletkezik és elvezetődik, ezek a vizek ugye eltűnnek. Ugyanez van az Alföldön, hogy hirtelen nagy mennyiségű árvíznél, vagy valamilyen nagy mennyiségű esőnél tulajdonképpen azzal foglalkoztak, hogy hogyan vezessék el a vizet. Ahelyett, hogy ugye beterelték volna valamilyen tároló berendezésbe, ahol aztán vissza lehet tölteni. Tehát a jövő mindenféleképpen erre van, hogy a vízgazdálkodásnak a tárolásra kell összpontosítania.
Vannak-e híreitek, és akkor ez még mindig nem ingatlan szakmai kérdés, de ott helyben vannak-e arról hírek, hogy az az évek óta kért vízutánpótlás vagy vízpótlás az lehetséges lesz-e valamikor, vagy legalább tervek léteznek-e rá?
Csak ilyen hallomásból tudom mondani, ugye több különböző tározónak a leengedés, egy részét ugye már meg is csinálták, meg vannak bizonyos patakrendszerek, amelyek máshova betöltődnek és ott tárolódnak. Ezeknek is ugye fölvetették, hogy megoldják a bevezetését a Velencei tóba, de én azt gondolom, hogy alapvetően az esővíznek kellene a lefolyását valamilyen módon megváltoztatni, vagy szűrve beengedni valahogy a tóba. De mondom, most olyan területet évettünk, ahol nem igazán én vagyok a legszakszerűbb válaszadó, de ezt mondják.
Hát akkor beszéljünk valóban az ingatlanpiaci kérdésekről. Nem olyan régen már szót ejtettünk erről, hogyan változott, és most nem közvetlenül a tó környékét kérdezem elsősorban, hanem azt a feltörekvő vidéket, ami a tó távolabbi környezete, itt a dombtetőkre gondolok, az északi partjára a tónak. Ott hogy változnak most az árak, a kereslet és az érdeklődés?
Hát ugye van egy olyan része, amire azt mondhatjuk, hogy egy nem jó infrastruktúrával rendelkező ingatlanok, ezeknél is van egy kereslet növekedés, tehát egyrészt annak, aki a kivárás alapján vásárol ingatlant és várja, hogy megoldódjanak ott a problémák, a másik pedig, akit annyira nem érdekel az infrastruktúra. A Velencei tónak a déli, illetve a keleti oldalánál ugye a vasútrendszer rendkívül jó bekötést biztosít a metróhoz, a 4-es metróhoz, tehát ezen a részen egy nagyon, meg a Székesfehérvárra is, egy rendkívül jó közlekedés van. Északi oldal viszont ugye azoknak opció, akik ugye saját gépjárművel rendelkeznek, akár dombosabb része is föl tudnak jutni olyan helyen is, ahol mondjuk nincs rendes kiépített közút. Tehát ezeknél növekedett meg egyébként a kereslet, illetve hát van a pákozdi rész, aminél továbbra is várnak az ott lévő tulajdonosok, hogy ez a víz átemelő szerez. megvalósuljon. Ott egy rendkívül szép kis terület van, ami hogyha rendesen közművekkel el lenne látva, akkor az egy nagyon szép kis alternatíva lenne. Egyrészt közel van Székesfehérvárhoz, másrészt pedig fekvésségből is az egyik legszebb terület.
És akkor a kár fölértékelődhetne annyira, hogy értékesebb lehetne, mint a tópartja, vagy a tópartnál nincs értékesebb?
Hát ez relatív. Valaki szereti, hogy van nagy mozgás, szereti, hogy vasút jár, valaki pedig pont az ellenkezőjét. Nyilván a családos emberek azok leginkább arra appellálnak, hogy közel legyenek egy olyan infrastruktúrához, amit gyalogosan el lehet érni. Iskolák vannak, különböző járművek, amivel lehet tulajdonképpen bejutni a városba. A másik oldal az egy picit másabb alternatíva, de ebből a szempontból viszont ez egy sokkal nyugodtabb terület.
Igazából én ezeket azért kérdeztem, mert ugye egy pár hónappal ezelőtt még, vagy mondjuk leginkább egy évvel ezelőtt, ha beszéltünk erről a területről, ott leginkább mondjuk családi házakat vagy nyaralókat építettek emberek, és hát ugye keresték annak a lehetőségét, hogy valami módon építési hitellel, csokkal, egyebekkel építkezzenek. Ez a fajta kereslet, ez mennyire csappant meg az utóbbi néhány hónapban?
Hát én azt látom, hogy ez viszont erősen megcsappant, tehát hogyha egymás mellé tesszük azt, hogy a csokk és a kapcsolódó hitelrendszereknek az összértéke egy felépítendő ingatlan esetében ez milyen arányt képvisel, ez ugye erősen lecsökkent, mint pár évvel ezelőtt volt. Tehát most már azért mindenki óvatosabban vág bele egy építkezésbe. A megfelelő önerő akkor a Velencei tó északi részén lévő építkezés, az még mindig jobb alternatíva, mint mondjuk Budapesthez közel Pest megyébe építkezni, tehát nyilván olcsóbban meg lehet oldani. De mondom, a csoknak az arányában egy építkezés összköltségéhez képest lévő aránya az nyilván lecsökkent. Tehát mi korábban ugye ezek egy komolyabb értéket képviseltek. Ugye úgy van összerakva, ha megnézzük az illetékek rendszerét is, hogy valaki vállalkozó által épített és bizonyos összeghatárig meghatározott ingatlanoknál tudja illetékmentesen megszerezni a tulajdonjogot, vagy kedvezőbb feltételekkel, ezek tulajdonképpen kifutottak. Tehát annyira fölemelkedtek az árak, hogy a kedvezmények, amiket az állam biztosított, az nem követte le ezt. Tehát ezt lehet látni, hogy ezek az állami kedvezmények, ezek tulajdonképpen elértéktelenülődnek folyamatosan. Nagyon nehéz annyi önerőt összeszedni, vagy olyan helyen vásárolni, tehát sokkal nehezebbé váltak ezek. Leginkább most azok jelennek meg a piacon, akiknek van megtakarításuk, és azt szeretnék valamilyen stabil formában megőrizni, amire az ingatlan mindig is jó volt.
Na most akkor, ha már itt beszéltünk az építkezésről, illetve a különböző hitelekről, mennyire szorult vissza a hitelezés, és most mindenféle hitelezésre gondolok?
Én azt látom, hogy nagyon. Tehát, hogy jellemzően a hitelek aránya, most én nyilván csak egy részét látom, de a hitelek aránya azért erősen lecsökkent. Tehát sokkal nehezebb, míg korábban ugye mondjuk egy 30 milliós ingatlannál valakinek mondjuk volt 20 millió forintja, és 10 millió forintot könnyedén fölvett. Most már ugye egy ingatlanhoz 20-30-40 millió forintokat fölvenni azért az rendkívül nagy kockázat. Magas a jegybanki alapkamat, magák a hiteleknek a hiteldíl mutatói is azért rendkívül magasak, és benne van az a bizonytalanság is, amit ugye mindannyian érzékelünk, hogy nem tudjuk, hogy a következő hónapban mi fog történni. Úgyhogy ez érzékelhető.
Akkor egyelőre kivárás van a Velencei tó környékén is?
Hát olyan szempontból kivárás, hogy ez a kategória ez feltehetően kivár, és azok mozgolódnak, akiknek ugye vagy valamire el kell adni, és elsőként nyilván valaki a nyaralójához nyúl, nem a lakásához, a másik pedig továbbra is megjelennek azok, akik Pestről kiköltöznek, és rendelkeznek egy ingatlan vételárával, ők viszont nem vesznek fel alapvetően hiteleket.
Egyébként megnőtte, vagy mennyivel nőtt meg az eladási ideje egy-egy ingatlannak? És mennyi volt mondjuk egy néhány hónappal ezelőtt, és most mennyi időbe telik eladni egy ingatlant a Velencei tó környékén?
Ezt nem mernék erre válaszolni, megmondom őszintén, mert inkább azt tudom mondani, hogy a nagyobb alapterületű, rosszabb energia megtartó képességgel rendelkező, vagy magas energiaigényű ingatlanoknál ott jelentősen növekszik, de azért mondom, hogy közel vagyunk még ez a változási ponthoz, hogy ezt mérni tudjuk, de ez mindenféleképpen látszik, hogy ez erősen megnövekedett, míg a kisebbek esetében ott szakadatlanul van érdeklődés.
Tehát akkor a Velencei tónál nincs uborka szezon az ingatlan piacon?
Nincs, nincs, csak mondom más kategória, tehát alapvetően a Budapestről jövők és más ingatlant értékesítők azok, akik tulajdonképpen folyamatosan jelen vannak a vevői oldalon.
Kovács Csaba, a Balla ingatlan agárdi iroda vezetője. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, további szép napot, jó munkát kívánok neked.
Én köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.